eljutottunk az utolsó lépéshez az APQP folyamatában, visszajelzések, megfigyelések és helyesbítő intézkedések. Az előző videóban ott hagytam abba, hogy vannak speciális jellemzők, meg úgy hívtam őket, hogy ugye magyarul megkülönböztetett jellemző, angolul special characteristics, ugye ebből ezért hívhatjuk úgy, hogy speciális karakterisztikák. Illetve mondtam, hogy ki fogok térni kifejezetten arra, hogy mit jelent az SPC, meg mit jelent az MSA. Most az SPC-vel fogunk kezdeni, statisztikai folyamat szabályozásról fogok beszélni, és ennek lesz két része, lesz a folyamat szabályozás, meg lesz a folyamat képesség, és a folyamat képesség fog nekünk majd kelleni a PIPEB-be, a folyamat szabályozás pedig majd a termelés során lesz majd nekünk fontos. Mit is jelent a folyamat szabályozás? Statisztikai módszerek segítségével próbáljuk majd megjósolni, hogy mikor lesz a termékem nem megfelelő, mikor fog a folyamatom rossz irányba elindulni. Ezt nagyon sokat lehetne magyarázni, én nem fogom nagyon részletesen belemenni a részletekbe, hogy majd, hogyha esetleg lesz erre hatásotok, vagy hatás, és foglalkozni kell ezzel vele, ezzel, akkor jobban bele tudsz menni majd a rejtelmeibe, csak hogy legyen egy általános képed arról, hogy mit is jelent a folyamat szabályozás és a folyamat képesség, vagy hogyha értékelni kell egy PIPEB jegyzőkönyvet, akkor el tud dönteni, hogy az jó vagy nem jó. Hogyha kicsit messziről indítom, hogy honnan jutottunk el oda, hogy foglalkoznunk kell folyamat szabályozással, akkor az még a 1900-as évek elején, amikor elkezdődött a minőségmenedzsment kultúra kiépülése, akkor egy olyan szakasszal találkoztunk a minőségmenedzsment életében, hogy minőségszabályozás. Az első a minőségellenőrzés volt, 100%-ban néztek minden terméket, nem volt hatékony gyártósor végén derült ki, hogy problémát jelent, vagy probléma volt a termékkel, tehát végigment rajta, kidobtuk az összeset, legyártottuk, nem volt hatékony. Ezért Taylor és Schwartz kitalálták, hogy beszéljünk arról, hogy mi a folyamatnak a szabályozottságát hogyan tudjuk meghatározni, és ne a folyamat végén, hanem a folyamat közben csináljunk méréseket, amivel tudunk előre jelezni. Látunk valamilyen fizikálisan, ábra szinten láthatunk jeleket arra, hogyha a folyamatom éppen nem jól működik. És a folyamat szabályozásnak a lényege, hogy nem a termékemet fogom nézni elsősorban, hanem a folyamatomat. Nyilván a terméket fogom megmérni, de a folyamatra fogok majd ebből becsülni valamit. Másrésztről pedig nem 100%-ban ellenőrzök, hiszen ez nem lenne jobb akkor a minőség ellenőrzésnél, hanem ilyen mintavételszerűen. Ezért statisztikai módszer, mert mintavételesen teszem meg a becsléseimet. Műszakonként 2-5 darabot kiveszek a gyártásból, ezekkel valamit csinálok, mindjárt elmondom, hogy mit, és ezekből az értékekből fogunk tudni becsülni arra, hogy meghibásodik a termék, vagy nem. Folyamatszabályozásnak a lényege, hogy el tudjam dönteni, hogy a termékem adott körülmények között mennyire gyárt stabilan. Tehát a stabilitást fogjuk majd figyelembe venni. A folyamatomra különböző tényezők hatnak. Zavaroknak hívjuk őket. Nehéz ezeket megfogalmazni, de tulajdonképpen tényleg zavarok, mert befolyásolják a szórást egy terméknek a jellemzőinek az értelmezésében. Háromféle típusa van ezeknek a zavaroknak. Az első az úgynevezett véletlen zavarok. A véletlen zavarok benne vannak a mindennapjainkban, ezeket nem tudjuk, meg nem is igazán akarjuk kiiktatni, nem tudunk full szabályozott folyamatot csinálni, nyilván mindenben lesz egy pici szórás. A lényeg az, hogy ezek a véletlen zavarok ne változzanak át másfajta zavarokká. Kicsit befolyásolnak, tényleg egy szórást adnak a termékeknek a minőségének, nagy számban fordulnak elő, és folyamatosan jelen vannak. A második típus azok a veszélyes zavarok. Ezek, amiket nem szeretünk. Nem mindig vannak jelen, de ha jönnek, akkor aztán problémákat okoznak dogivel, nagy hatással vannak a folyamatra, és ők azok, akiket majd a folyamat szabályozás során ki akarunk iktatni, meg őket kell majd figyelni, hogy hogyan befolyásolják a működésünket. És vannak úgynevezett kiugró vagy egyedi értékek, amik valamilyen emberi mulasztásból származnak, tehát például egy rossz mérés miatt van egy olyan értékünk, ami így hirtelen kiugró érték, és ez nem kell, hogy belekalkuláljuk egyébként a kiértékelésünkbe, de meg kell vizsgálnunk nyilván, hogy mi az oka. És hogyha ez tényleg egy egyszeri probléma volt, akkor ezt nem kell figyelembe vennünk. De nézzük, hogy most, amiket mind elmondtam, ez hogyan fog nekünk itt tényleg vizuálisan valamit is mutatni. Vannak ellenőrző kártyát fogunk készíteni, Schuart kártyáknak is hívjuk, ugye egy pár diával ezelőtt mondtam, hogy Taylor és Schuart közösen dugták össze a fejüket, és Schuart ezt az ellenőrző kártyás módszert találta ki. A lényeg az, hogy egy vonaldiagramot fogunk majd létrehozni. Ezeket az adatokat, amiket összegyűjtünk a műszakonként 2x5 darabot méregetek, és ezeket fogjuk ezeken az ellenőrző kártyákon ábrázolni. Miért fontos a megkülönböztetett jellemző? Mert ezeket a megkülönböztetett jellemzőket fogjuk megmérni. Kiveszek műszakonként 2x3 darabot egy termékből, és azt a 3 darab jellemzőjét, ami kifejezetten fontos, funkció, szerelhetőség szempontjából, vagy mi azt jelöltük ki, mert az tök jól reprezentálja a teljes terméknek a működését, vagy a teljes terméknek a minőségét, mondjuk egy tök jó megkülönböztetett jellemző, valaminek a szélessége, hosszúsága. De lehet, hogy funkció szempontjából a furat átmérők lesznek fontos jellemzők. És ezeket meg kell mérnem, műszakonként x darabom, és ezeket fogom én ábrázolni az ellenőrző kártyán. De nem akár hogyan fogom nyilván ezeket ábrázolni, hanem mondom, statisztikai módszereket fogunk hozzá használni, nagyon egyszerű módszereket. Legtöbb esetben egyébként vannak ehhez szoftverek, tehát nem kell ezen aggódni, hogy milyen képlet van mögötte, de ha mégis kézzel kell csinálni, zárójelben jegyzem meg, én az elmúlt időszakban egy csomót csináltam, mert kézzel, mert még nincsen szoftverünk a cégnél, ezért fontos, vagy jó tudni, hogy mi van mögötte. Kétféle kártyát kell csinálnunk, illetve először is azt mondom, hogy van kétféle kártya, van méréses és minősítéses. Mi most a méréssel fogunk foglalkozni, tehát amikor ténylegesen meg kell mérnem az átmérőjét a furatnak, vagy a termék hosszúságát, vagy a súlyát, vagy bármilyen ki van jelölve. És vannak a minősítésesek, amikor eldöntöm, hogy oké vagy nem oké. Hány darab lett jó, hány darab lett nem jó. Hiba mennyiség, hiba aránykártya, ilyeneket kell itt elképzelni. Ez is Schuartnak a találmánya, de most nem ezzel fogunk foglalkozni, kifejezetten méréses kártyákról. Méréses kártyák esetében pedig azt kell tudni, hogy egyszerre kettőt kell csinálni, ugyanis kell a termék jellemzőnek kell egy ingadozás értékre vonatkozó kártya, meg kell egy középértékre, nominál értékre vonatkozó kártya. Tehát ők párban fognak járni. Ez lehet egy leggyakrabban átlagszórás, vagy átlagterjedelem kártyát használunk, tök könnyű ezeket egyébként kiszámolni. Nyilván 44 ezer darabnál már nem olyan izgalmas, de látjuk azt, hogy maga a képlet, vagy a kalkuláció az könnyű. De lehet egyébként medián szórás, vagy bármi, ami nekünk a legjobb, de átlagszórás szokott lenni a leggyakoribb. És akkor amikor mintát veszek műszakonként 2x, akkor ezeknek a mintán, ugye 5 darabos minta, és az átlagkártyán az 5 darabos mintának az átlag értékét fogom felvenni, és az lesz egy pont az ilyen kártyán, mint amit most itt látsz a dián. Tehát az egyes pont a dián az 5 darab mért értéknek az átlaga. Amikor meg terjedelemkártyát csinálunk, vagy szóráskártyát, akkor annak az 5 darab mért, egyszerre 5 darabnak mért értéknek lesz a terjedelme, vagy ugye a szórása. és azt pedig a szóráskártyán fogjuk majd értékelni. És mit jelent, milyen infók vannak még ugye itt ezen a kártyán? Egyrészt látod, hogy kékkel középen process average, ez egy átlagkártya. Egyébként az átlagkártyának a nominál érték. Az, ami a rajzon szerepel, hogy annak az átmérőnek 34,4-nek kell lennie, az tartalma, 34,4, az lesz az átlagom. Ugye itt ebben most 110 mm valaminek a nominál értéke. Ez nem az átlag, ez a nominál értéke. És az kell ugye nyilván meghatároznom két határt, úgynevezett beavatkozási határokat határozunk meg. A beavatkozási határ az egy előre meghatározott határ, vagy nem előre meghatározott határ, hanem mi számoljuk. Ez egy belső érték, ami folyamatosan változik az alapján, hogy mik a mért értékeink, egy picit tud módosulni. Ugyanis ezeknek a határoknak a kiszámításához figyelembe kell vennünk ilyen tényezőket, mint amit előre meg van határozva, amit táblázatokból tudunk egyébként kiolvasni. Tehát ezeknek van egy-egy képlete, hogy alsó tűréshatár, felső tűréshatár, de ilyen képletekkel nem szeretnélek fárasztani. Tehát a felső tűréshatárnak is van egy kalkulációs metódusa, meg az alsónak is. És ebben vannak előre meghatározott számok, ami mindig ugyanaz lesz, olyan, mint a pi, hogy ez mindig 3,14, de itt is vannak ilyen értékek, attól függően, hogy milyen mintanagyság van, az alapján egyébként változik az a szám. És ugye ezeket mi meghatározzuk belsőleg, és a beavatkozási határon belül kell lennie az értékemnek. Ha ezen belül van, akkor minden tök jó. Ha látok valami trendet, hogy elkezdenek az értékek felfelé haladni, vagy lefelé haladni, vagy meg elérjük ezt a beavatkozási határt, vagy lassan kezdjük elérni, akkor valami történt. Ugye megváltozik a termékemnek az átlagértéke, vagy a szórása, és ezért meg kell néznem, hogy mi történik. És így előre tudom azt például látni, hogyha a termékemnek amivel gyártom szerszám nem volt tisztítva egy ideje, és elkoszolódik, akkor ugye megváltozik a méret. Valami hatás, ugye hatással lesz a termékemre, ezért ugye valami akciót kell hoznom. És azért vannak ezek a kártyák, hogy a folyamatom közben látom, ugye műszakonként kétszer mérek valamit, vagy összesen 10 mérés, mondjuk ugye 5-öt kell mérnem, abból már tudok előre következtetni arra, hogy mikor kell levennem mondjuk karbantartani egy szerszámot. És ebből a megfigyelésből tudok egy karbantartási tervet kialakítani például. De ez nagyon sok minden másra is jól következthethető, a karbantartás vagy tisztítás az például egy. És az a jó ebben a beavatkozási határokban, hogy ez nem egyenlő a tűrés határa, amit a vevő ad meg. Tehát az a tolerancia, hogy 110 plusz-minusz 30-nak kell lennie, az vagy plusz-minusz itt ezen a képen 110 plusz-minusz 20-nak kell lennie, ugye nekem a beavatkozási határon bentebb van, mint a tűrés határ. Tehát, hogyha elérem a beavatkozási határt, akkor is még a rajz szerint, meg a vevői követelmények szerint jó termékem van, de jelzés, hogy valamit kell csinálnom, mert különben nem jó terméket fogok gyártani. Tehát az ellenőrző kártya azt fogja nekem segíteni, hogy stabil folyamattal olyan termékeket gyártsak, amik mindig jók. Tehát követelményeknek megfelelnek, és ha el akarna romlani, akkor be tudok avatkozni, mielőtt még selejt keletkezne. Tehát meg tudom előzni a selejteknek a gyártását. Hogyha jó az ellenőrző kártyám, és megfelelő minőségben tudok nyilván méréseket végezni. Ezeket folyamatosan kell, itt arra gondolok a minőségre, hogy ezeket a méréseket állandó jelleggel kell csinálni, tehát hogyha elkezdjük, akkor folyamatosan tényleg konzisztensen minden esetben kell mérni adott időközönként, és a kártyákat pedig gondozni kell, és figyelni kell. Tehát kell rá egy ember, aki azzal foglalkozik, hogy nyilván ezeket dokumentálja, és szól, hogyha bármi történik. Ide is kell ugye reakcióterv, ami a control plan-ben benne van. Tehát látod, ez kapcsolódik oda, hogy a control plan-ben ezeket a méréseket is dokumentálni fogjuk, és az ellenőrző kártyán történő változásokra vagy problémákra reagálva a control plan-ben lévő reakciótervet fogom majd használatba venni, vagy figyelembe venni, és úgy fogok majd bármit beavatkozni, hogyha probléma történik a termelésemben. És ebben a videóban tehát megbeszéltük, hogy mire jó az ellenőrzőkártya, mi az a folyamatszabályozás, tehát a statisztikai folyamatszabályozás első módszerét bemutattam be, és a következő videóban pedig a folyamat képességgel, minőség képességgel fogunk foglalkozni, ami szintén folyamatszabályozáshoz, folyamatszabályozó eszközökhöz tartozik, de a másik típusa.